ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora. Evangélikus rádiómissziós műsorunkban elég sok szó esik a hitről, hiszen a témánkba vágó, hogy a hit kérdéseit boncolgassuk, hogy hogyan születik a Jézus Krisztusban való hit az emberekben például. Most a Híd magazin témájaként is ezt jelöltet ki. Gyakran halljuk azt, hogy mindenki hisz valamiben, és hogy szüksége van az embernek arra, hogy higgyen, és nem látható dolgokra is rábízza magát. Mégis hogyan lehet akkor erről beszélni, mi az, ami megfogható a hitben?
Igen, ez egy nagy téma. Az ember az emberiségre jellemző az, hogy hinni akar, hinni tud valamiben, valakiben. Voltak olyan irányok, irányzatok, főleg a felvilágosodás óta, akik szerették volna bebizonyítani, hogy vannak olyan kultúrák, amelyek lényegében ateisták, tehát kizárják a transzcendensnek, Istennek, Isteneknek a létét, és végül is nem találtak ilyet, de nem is ez a lényeg most, amit szeretnék mondani, hanem az, hogy az ember ilyen lény, aki képes hinni, és keresi is azt, hogy miben tud hinni. Mi az élete értelme? Tehát, hogy miért érdemes reggel fölkelni, és elindulni, és alkotni, és nem csak egyszerűen egy üzembe bemenni és dolgozni, hanem, hogy mi az egésznek az értelme. És ezt sokan ma megkérdezik maguktól is, és vannak, akik nem nagyon találják a választ. Tehát sokan elfáradnak, kiégnek, depressziósakká válnak. Igen, most hallottam egy ilyen esetet, hogy egy 14 éves kislány szeretett volna öngyilkos lenni egy városunkban, és elkapták, egy hídról ugrott volna le, vagy már be is ugrott talán a folyóba, és akkor megkérdezték tőle, hogy miért tette ezt, és azt mondta, hogy mert nem látja értelmét az életének. Tehát ez egy negatív történet, de mégiscsak arra utal, hogy kereste az élete értelmét. Tehát az ember ilyen. És akkor ez egy másik kérdés, hogy miben hiszünk. Én hívő, templomba járó családban nőttem föl, de kamasz éveimben, mint ahogy sokan mások is, megkérdőjeleztem nagyon sok mindent, és elhatároztam akkor, hogy én nem fogok semmiben hinni, amiről nem fogok meggyőződni. És aztán akkor még hitre is jutottam, tehát volt egy megtérésem, újjászületésem, még akkor is emlékszem nagyon jól, hogy azon töprengtem, hogyha egyszerűen rájövök arra, hogy még sincs alapja ennek a keresztény hitnek, és mégiscsak tévedés volt, lesz erőm kiszállni a dologból. Ilyen értelemben hozzám ez a téma azért van közel, mert én magam is egy kicsit szkeptikus alkat vagyok, és látom, hogy a hittel, a hitre való képességgel, szomjúsággal bizony visszaélnek közösségek, ideológiák, felekezetek, vallások, meg hát a politika is, és nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mit hirdetünk, mit mondunk, mit képviselünk.
A hívő keresztény ember is néha, hogy erős szóval éljek, teszteli Istent, nem? Tehát újra meg újra eljut erre a pontra, hogy megvizsgálja, hogy biztos, hogy jó irányba haladok, biztos, hogy rendben van a hitem, jó-e ez így? Kell is a megújulás ebben. Hogy történik ez? Láttál erre példákat, vagy volt az életedben ilyen megújulás, amiről beszélhetsz?
Kicsit idegen tőlem ez a megközelítés, hogy teszteljük Istent. Van, aki teszteli Istent, és van, aki próbálkozik ezzel. Sőt, akár bibliai alapja is van ennek, hiszen küszködő proféták, imádkozó emberek is próbáltak Istennel perlekedni. Gondoljunk csak a szenvedő Jobbra, aki vádolja is Istent. Én tőlem ez így távol van. Én magam úgy éltem meg, meg élem meg így az Istennel való kapcsolatot, tehát ezt a bizonyos tesztelést, hogy Uram Isten, hogy vagyunk mi így ketten egymással, és az akaratod szerint élek-e vagy nem, egy ilyen belső csendes vezetést élek meg, élek át. Van úgy, hogy kapok úgymond bibliai igéket, útmutatást, de ez azért együtt jár egy belső lelki-szellemi állapottal. Én azt hiszem, hogy Isten non-stop bennünk él, bennünk élhet, akkor is, amikor alszunk, akkor is, amikor műtőbe tolnak be, vagy bárhol vagyok, vagy éppen botrány van körülöttem, akkor is velünk van, és bennünk van, és van egy ilyen csendes belső vezetése, hangja a Szentléleknek, aki bizony megerősíthet dolgokban, felbátoríthat, megvédhet, és az is igaz, hogy figyelmeztet is. Vagy vigasztal, pártfogol, és helyreállít. Én ezt így élem meg.
A hit és a bizalom nagyon összefügg egymással. Lehet úgy hitben maradni, hogyha a bizalmunk megrendül Istenben, vagy Isten szeretetében, esetleg életünk történései, tragédiái, vagy nehézségei során?
Itt attól függ, hogy milyen Isten képünk van. Ha mi egy automata Istenről gondolkodunk, egy ilyen jó Istenről, hogy ő állandóan ott van velünk, és minden bajtól, epegörstől, balesettől, vírustól, nyomorúságtól, légszennyezettségtől, stb. Megment, akkor egy tévedésben vagyunk. Akkor rossz az Isten képünk. Akkor hogy a csodában ne csalódnánk? Akkor az egész életünkre jellemző lesz a csalódások sorozata, mert az ember itt él a földön, meg vannak a harcai, küzdelmei, ez még nem a mennyország. A mennyországban már nem lesz bűn, de itt van bűn. Itt van, a gonosznak is van hatalma, a keresztényeknek a sorsa nagyon sokszor azonos a nem hívők sorsával. Is. Elég csak egy híradót megnézni, amikor jön a vízáradat, vagy elégnek városok. Tehát ezzel számolnunk kell, bármilyen keményen is hangzik. Ezen belül egyes hívők átélhetnek különleges őrizetet. Amikor Istennek mondjuk terve van valakivel, akkor tényleg átviszi tűzön, vizen és üldöztetésen. De ennek is van egy határa, mert nagyon jól tudjuk, hogy legalább 40 országban üldözik a keresztényeket, naponta nyírják, ölik, börtönbe csukják őket. És akkor igen, én teljes tisztelettel és megrendüléssel vagyok azok felé, akik ilyenkor úgy érzik, hogy elveszítik az Istenben való bizalmukat. Tehát nem elítélem őket, mert ezek rendkívül kemény helyzetek és kemény próbák, csak azért beszélek az Isten képről, hogy Isten itt nekünk a Földön nem ígért egy ilyen teljesen gondtalan, tökéletes egészség, vaskos bankszámla, és ezzel számolni kell, és az igéből meg kell találni Isten igéjében azokat az utalásokat, amelyek arra utalnak, hogy Jézus sem ígért mást az ő követőinek, mint sokszor konfrontációkat, küzdelmeket. Ilyet is olvasunk, Pál írja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok én is feszítve, de élek, pedig többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, illetőleg átélem a feltámadásnak is az erejét. Tehát a kereszténység azért nem a szenvedésről szól, de ezen a földön a szenvedést hát nem kerülhetjük el, de lényegében a kereszténység szíve, lelke, központja az öröm, a boldogság, a békesség, a helyre került élet, az áldott élet, a szolgáló élet, tehát ezen van a hangsúly, de ez természetesen küzdelmekkel, harcokkal is együtt jár. És vannak ilyen krízisek. Igen, vannak ilyen helyzetek, amikor valaki belefárad, és úgy érzi, hogy nem tud tovább hinni. Ezeket megrendüléssel kell körülvenni, szeretettel. Én is írom a Híd magazinban ezt az igét, hogy könyörüljetek a kételkedőkön. Ez az Új Szövetségnek egy mondata, és van újabb megtérés és megerősödés.
Balica Iván a hitkétségekkel kapcsolatban jelenti ki ezt az írásában, hogy hitetlenségünkkel is Jézus Krisztushoz kell fordulnunk. Tehát kimondhatjuk, hogy van az embernek szerepe abban, hogy keresi-e Istennél a válaszokat, hogy őt kérdezi-e, vagy ha sötétben is, de tapogatózik-e felé?
Nem véletlen, hogy pont Balica Iván írására többen is reagáltak pozitívan, örültek neki. Tehát ez jelzi, hogy a hívőknek is vannak kétségeik, problémáik, nehézségeik, és többek között, hát ezért szerkesztettük ezt a Híd magazint. Tehát, hogy Iván lelkész testvérünk ezt leírta, hogy lehet valaki krízisben, úgy érzi, hogy elveszíti a hitét, és akkor ezzel is forduljon Jézushoz, de ez azért szeretném kimondani, hogy nem mindenkinek van erre ilyenkor ereje és hite. Tehát ezt azért könnyű mondani, hogy fordulj Jézushoz, de mondanunk kell, mert talán a többségnek viszont jelent valamit az ilyen biztatás. Éppen most került elém a Máté evangéliumából a kánaáni asszony esete, amikor egy pogány nő megy oda Jézushoz, hogy segítsen az ő megszállott leányának, és Jézus nem is válaszol neki. És aztán hát a történetet ismerjük, hogy milyen nehéz útja van ennek a, tehát asszony is Jézus történetének, aztán Jézus a végén úgymond táv ördögűzést gyakorol, látva az asszonynak ezt a teljes hitét, amit egyébként Jézus jelenléte hozott létre. És ezzel fordul a kánaáni asszony Jézushoz, de ennek kapcsán gondolkodjunk el azon, hogy az asszony kér, imádkozik, és nem jön rá válasz. Na most ezek nem véletlenül írottak meg a Bibliában. Hogy van ilyen, hogy valaki kiált, én nálam is volt ilyen, és másoknál is, csak a hívők nem szokták ezeket sokszor kimondani, vagy bevallani, hogy imádkozunk valakiért, és nem, hogy nincs válasz, hanem még a helyzet még rosszabb, mint volt. Ha imádkozunk egy családért, bárkiért is, vagy gyógyulásért. Hányan imádkoznak gyógyulásért? És hát itt látjuk az újszövetségben, hogy Jézus például három halottat föltámasztott jelként, csodaként, de hát miért nem támasztott fel 123-at? Tehát itt meg kell látni azt, hogy Jézus lényegében miért jött, és ezek a külső csodák, ezek messiási jelek voltak, de a lényeg, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, nagyobb a hitetlenségünknél, és ha van erőnk, ha nincs erőnk, de úgymond nem kell szégyelni a megfáradásunkat és a átmeneti hitetlenségünket, tehát ezt ki lehet mondani. Uram Jézus, hol vagy? Nem tudok hinni benned. Ha vagy, segíts rajtam, jelents ki magadat. Tehát igen, vannak ilyen küszködő, kételkedő imák, csak tudnunk kell, hogy Isten nem automata, hogy bedobok ilyen meg olyan imát, és akkor abban a pillanatban minden megoldódik.
Ha ilyen bizonytalan azért, hogy a keresztény ember élete egyenesbe jön-e, vagy jó irányba szépen halad-e, egészségben marad-e, akkor miért kéne pont a keresztények Istenében hinni, akire rábízzuk az életünket? Miért ne legyünk éppen mondjuk más vallás hívei?
Azért, mert a kereszténység nem vallás. Tehát a kereszténység nem vallás, nem egy rendszer, nem egy eszköz, hanem a kereszténység lényege az Istennel való élő kapcsolat. Az Isten pedig valóság, és plasztikus, és hétköznapi, és elég, újra mondom, csak Jézusra tekintenünk, hogy Jézus életében, szolgálatában ott voltak az örömök, boldogságok, sikerek, halleluja, minden egyéb, és akkor ott voltak az üldöztetések, nehézségek, éhség, fázás, megaláztatások. Ez van. Na most, aki hát ezektől megrémül, megijed, ahogy például Buddháról jegyezték föl, hogy Buddha először egy védett állapotban élt, az apja levédte őt, és amikor kiment a valóságba, az életbe, a világba, látta, hogy van betegség, van szenvedés, van halál, és akkor ezektől megrémült. És visszavonult. És ugye ismerjük a történetet, megvilágosodott egy fa alatt, és akkor ő azt hirdette, és azt hirdeti ma is a buddhizmus, hogy ne legyenek vágyaink. Mert a vágyakból következnek a gondok, nehézségek, fájdalmak, tehát mondjuk a pénz iránti vágy, vagy a társ utáni vágy. És értem, és tiszteletre méltó ez a hozzáállás, mert vannak buddhisták, akik kedvesen, szépen, szeliden próbálnak élni, de az ember élet nem erről szól csupán, hogy elvonulok, csendben meditálok, és akkor nincsenek vágyaim. Hát úgy vagyok megalkotva, az ember olyan, hogy szeret enni, inni, szereti a természetet, szeretne társat magának, a maga szeretet, a szerelem feszültséggel jár együtt, tehát van benne jó is, meg rossz is. Így van, tehát a Biblia Isten az élő Isten, a valóságos Isten, és ő igazat mondott, igazat mond, mind az Ószövetségben, Újszövetségben, és így nem lehetnek illúzióink. Nekem ez a tapasztalatom, tehát más vallásokban, ideológiákban is vannak pozitív motívumok. Lao Tse gondolatait szokták idézni, meg hát máshol is, de az, amit Krisztus hozott, képviselt, tanított, megélt, én úgy érzem, ez szól igazán az élő Istenről, és a mi emberi létünkről, és arról, hogy hogyan lehet mégis ebben az emberi létben embernek maradni, megújulni és áldott életet élni.
Mit hisz a keresztény ember a jövőre tekintettel? Mi mást ad még ezen az életen túl a hívőnek? Isten mit ígér, ha erről egy kicsit beszélhetünk?
Hát az evangéliumokban egyértelmű, hogy ugye hát téridő anyag világban élünk persze, de a Jézusi tanításban is, meg az ihletett prófétai szavakban is, de most maradjunk a Jézusi beszédeknél, tanításoknál, ott van a múlt, a jelen és a jövő, és egyszerre beszél ezekről, és voltak neki ilyen tanításai, például aki hisz én bennem, annak örök élete van. Hát ez már is szól a múltról, jelenről, jövőről, tehát lehet, hogy eddig nem hitt Istenben, de most hisz Jézus jelenléte hatására, és akkor abban a pillanatban ott mondjuk szerda délelőtt 10 órától örök élete van. Amikor Lázár barátja haldoklik, odahívják Jézust, Jézus akkor érkezik már, amikor meghal a barátja, és a Lázárnak a testvérei oda mennek Jézushoz, ugye Mária meg Márta, és hát fájdalmukban ugye vádolják is Jézust, hogy miért nem jöttél hamarabb, ha itt lettél volna, nem hal meg, és akkor Jézus azt mondja, ott is könnyező nőknek, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, annak örök élete van. Ez az ő kijelentése. Ezt a hitet ő Szentlélek által megadja nekünk, megadhatja nekünk, akkor is, ha tapasztaljuk a romlást, a leépülést, a betegségeket. Tegnap egy orvossal beszélgettem, aki éppen veserákkal küszködik. 40 éve gyógyít embereket is, ő is beteg lett. Vagy múlt héten voltam az intenzív osztályon, hívtak valakihez, aki már nem adott semmilyen életjelet, finisben volt, másnap meg is halt egyébként, és tökéletesen tudtam Szentlélek által, hogy Isten jelen van, Isten ott van. Miért mennék én oda lelkészként? Hát hívott a család persze, de bohóckodni nincsen időnk, meg kedvünk, hogy ott akkor valami vallási kántálat csináljak, csak abban a tudatban élünk, és tapasztalatban, hogy Jézus jelen van a életben, haldoklásban, halálban, és persze egy ponton megáll a mi gondolkodási lehetőségünk, hiszen, ahogy mondtam az előbb is, tér, idő, anyagban élünk, és a mi értelmünk, agyunk persze nem tudja felfogni az örök szót, fogalmat, hiszen mi mindent számokkal és mértékegységekkel fejezünk ki, de ezt akkor is érezhetjük, amikor lázadunk a halála szemben. Exit, és ott van egy élettelen test, akkor most mi van? Hogy van? És az ember ezt nem akarja elfogadni. Sok ezer év után sem tudja az emberiség megszokni a halált. Hát miért? Pont azért, mert van élet a testi halál után is. Csak oda már nem kell bekukucskálnunk, betekintenünk, mert nincs is rá lehetőségünk, de hiszünk Jézusnak, hiszünk a Szentléleknek, aki bizonyossá teszi, hogy nekünk örök életünk van.
Lehet, hogy van, akinek ez még így is nagyon bonyolult, és nem megy bele ezekbe a gondolatokba, amíg nem muszáj, hanem mondjuk azt mondja, hogy elég, hogy magamban hiszek, egyébként szépen kitűzöm a terveimet, és minden megy jól így is, jobb, ha magamban bízom. Mi lehet ennek a buktatója? Ide idézhetem most Csadó Balázs gondolatát, aki a fiataloknak írja, de mindannyiunknak szól, hogy az önmagunkban való hit teherré tud válni, az Istenbe vetett hit, tehát a Krisztus hit felszabadít. Hogyan igaz ez akkor?
Sok mindent úgy értünk meg, vagy kerülünk közelebb az igazsághoz, hogyha gondolunk a szélsőségekre. Tehát ezen a területen is van egy szélsőség, aki azt mondja, én hiszek Istenben, magamban egyáltalán nem hiszek, és mindent rábízok, és ő majd mindent elintéz, nekem csak engedelmeskednem kell. A másik meg azt mondja, amit József Attila is ír az egyik versében, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Ez ellenpontja annak a Zsoltárból írt éneknek, amely így kezdődik, ugye a reformátusoknak a himnusza, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Na most én nagyon szeretem azt, amikor holisztikusan nézzük a dolgokat, összefüggéseiben, én szerintem mind a kettőre szükség van. Tehát miért kéne megtagadnom a magamban való hitet, azért, mert egy élő Istenben hiszek. Van élő Istenem, alapvetően rá fókuszálok, ő benne hiszek, de hát el kell hinnem, hogy én is ember vagyok, nekem is van akaraterőm, lehetőségeim, és lehet edzeni, akár testi vagy lelki szempontból is. Gondoljuk olyan bibliai igékre, hogy neki feszülvén egyenest megyünk a cél irányába, írja Pál apostol. Hát Pál apostolnak egy evangéliumi szentlelkes hite volt Krisztusban, de ő nagyon jól tudta, hogy meg kell tenni a saját magáét is. Tehát intézte, szervezte az útjait. Aztán volt, hogy a Szentlélek szólt neki, hogy ne ide menjél, hanem oda menjél, persze. Vagy van az Ószövetségből szoktuk főleg pünköst ünnepek környékén idézni ezt, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Na de hát attól még akarni kell, és akkor attól még futni kell, csak tudjuk, hogy lényegében az egész életünk a könyörülő Istennél van. Vagy gondoljunk a földművelésre, főleg a régi időkben, tavasszal kimentek a földre, és ott misét tartottak, istentiszteletet tartottak, áldást kértek. Aztán fogták a kapát, kaszát, jószágokat, minden, és dolgoztak, de ez nem csak múlt idő, tehát ma is sokan így állnak hozzá a dolgokhoz, hogy nagyon jól tudták, hogy az áldás az pedig az Istentől jön, az Istennél van. Tehát Isten igenis elvárja, hogy mi is tegyünk, de hát nem egoista módon, tehát nem úgy, hogy magunkat istenítjük, és mi tesszük magunkat úgy istenni, hogy mi mondjuk meg, hogy mi a jó, mi nem jó, stb., hanem Istenre figyelve, de teljes erővel, személyiségünkkel beleállunk az életbe, a szolgálatba.
az előbbiek fényében, és mi a hit és a cselekedetek, a tettek kapcsolata. Ugye Jakab apostol levelében ezt feszegeti és elgondolkodtat róla, hogyan jönnek ezek egymásból, illetve a hitnek milyen tettbeli következményei vannak, lehet-e jeleket keresni arra, hogy valaki hisz?
Az, ami kikívánkozik belőlem, egyrészt Isten nem bízta ránk azt, hogy zsűrizzük egymást. Elég sokan vannak így emberek, akik úgy érzik, hogy kritizálniuk kell a keresztényeket, vagy a különböző egyházakat, felekezeteket, embereket, szomszédot, családokat. Nem, hát amíg én esendő ember vagyok, addig foglalkozom azért a saját életemben, a saját magammal. Persze mérlegre kell tenni a dolgokat, lehet mérlegelni, de azt mondanám lényegében erre a kérdésre, hogy a Bibliából soha nem szabad kiragadni egy-egy mondatot. Ez a Jakab leveléből idézett mondat, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, igen, hát ez egy rövid kis levél, és itt alapvetően Jakab apostol arról ír, hogy a hitnek milyen következményei vannak. De nem arról ír, amiről mondjuk Pál bőséggel ír, mondjuk például a római levélben, hogy hogy jön létre a hit, és mi a lényege a hitnek. Ahogy már erről beszéltünk, hogy a hit alapvetően ajándék, Istentől kapott ajándék, hit nélkül nem lehet élni, de természetesen az a jó, hogyha a szent lelkes hitünk van, tehát Istentől kapott lényegre, lényeglátó hitünk van, és akkor már nem kell erőlködni, mert a hit mindenképpen valahogy valamiképpen megnyilvánul. Elég csak arra gondolni, hogyha valaki szerelmes, akkor nem csak úgy szerelmes, hogy otthon ül a fotelbe, és akkor jaj, nagyon szerelmes, hanem azonnal elindul, és cselekszik, és jót akar adni a másiknak, annak, akit szeret. Tehát ez a keresztény hitben is így van, hogyha mi hiszünk a jó Istenben, a megváltó Krisztusban, és tanulunk tőle, és követjük őt, akkor csak olvasgassuk nyugodtan az evangéliumokat, páli leveleket, és imádkozzunk, és Isten majd vezetést ad, és azonnal eszünkbe juttat egy nagynénit, egy unokaöcsöt, egy ellenséget, hogy azzal mit tegyünk, hogy töltsük az időnket. És erről persze azért érdemes beszélni, mert úgy látom, hogy elég sok közösség, vallási közösség azért úgy alapvetően arra korlátozódik a hitélete, hogy egy-egy szent épületbe összejönnek egy-két órára, és akkor élnek egy úgynevezett hétköznapi, úgynevezett normális életet. Nem, ezt úgy kell látnunk, hogy minden napunk, minden percünk Istennel van kapcsolatban, az övéi vagyunk. Például egy Isten tisztelet csak olyan, mint egy autónak a tankolás, hogy ott tankol, és aztán az autó megy, és az autó fölvesz embereket, visz lisztes zsákot, vagy téglát, vagy bármit, amire való, és hát lényegében ilyen a keresztény élet. Nem kell erőlködni, mert Isten ránk bíz olyan dolgokat, olyan feladatokat, amelyek a mi személyiségünknek felelnek meg, és vannak karizmák, lelki ajándékok, szellemi ajándékok, meg vannak adottságaink, ezeket lehet szépen használni.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt.